6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16 milliárd 400 millió euró forrást, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatón hozzátéve. Nap mint nap sok mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy minimalizálják a forrásvesztés kockázatát. Magyar Péter úgy fogalmazott, csodálatos hollywoodi történet lenne, ha valóban minden forrást határidőben le lehetne hívni. Mint mondta, induljunk ki a legjobbból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt, a kormány, az államigazgatás jelentős része és a diplomaták is ezen dolgoznak. Magyar Péter hozzátette, azt vette észre, hogy az európai intézmények, elsősorban bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kapnak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország megkapja ezt a pénzt. A jelzálog hiteleg referencia kamat stopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított. A jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. A kormány.hu oldalon a dokumentumtárban közzétett társadalmi egyeztetése bocsátott törvénymódosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn, a javaslat azt 2026. szeptember 30-ával szünteti meg, figyelemmel arra is, hogy eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újra tárgyalására. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke, a házbizottság ülését követően kiemelte, a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról és a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló indítványokat. Véget ért a 2025-2026-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2.700.000 mérési esemény valósult meg, több mint 607.000 negyedik és 11. évfolyam között tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgán területén elérhetők az előző tanulói eredmények az országos kompetencia mérés honlapján, között az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint a 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók és szüleik a háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki. A tanulók előzetes eredményei az országos kompetencia mérés honlapjának előzetes eredmények aloldalán érhetők el a tanulók mérési azonosítójának megadásával. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző felületen tekinthetik meg és elemezhetik, akár le is tölthetik tanulóik előzetes eredményét azzal együtt, hogy a végleges eredmények alapján képzett iskolai és országos mutatók az adatok feldolgozását és elemzését követően lesznek elérhetőek. A mérések célja a tanuló képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése. Az elmúlt hétvégén hivatalosan beiktatták Török Andrást, a Bihar Nagybajomi Református Egyházközség lelki pásztorát, Hajdúböszörményben, majd Németországban is a Sárospataki Református Teológiai Akadémián végezte tanulmányait. Hajdúböszörményben volt segédlelkész, 2016 óta a Szerepi Református Gyülekezet lelkésze, emellett kezdte szolgálatát tavaly ősszel Bihar Nagybajomban. Az itteni nagymúltú, de jelenleg létszámában kicsi közösség építését tűzte ki célul a lelki pásztor. Török Andrást hallják.
A Bihar Nagybajomi Református Egyházközségnek nagy múltja van. Évszázadokra visszatekintve látjuk, hogy azon a vidéken neve volt, tekintélye volt. Most az egész térség sokféle nehézséggel küzd, a demográfiai változások, a mindennapi élet tapasztalatai. Így a jelenünk sokkal szerényebb, de mégis van a gyülekezetnek egy nagyon hűséges és szolgálatkész magja, amelyikre támaszkodni lehet. És ők mozgatják, éltetik a gyülekezetet. Őket 200-ra tenném. Innen indulunk, és innen szeretnénk építkezni, akik csak alkalmilag látogatnak el hozzánk, azok a gyülekezet élő tagjai legyenek. Lassú, meg kitartó, türelmes munkára van szükség. Természetesen vannak a gyülekezet életének olyan fénypontjai, nagy rendezvényei, amelyek nagy érdeklődésre tartanak számot, de valóban lélektől lélekig kell elérnie az evangéliumnak. A gyászolók istentisztelete, konfirmandusok, kerekévfordulós találkozói, ezek természetesen a ünnepek mellett kiemelt alkalmak. Azon kívül pedig, ahogyan következnek majd évfordulók, azokhoz kapcsolódóan tudunk szervezni kiemelt alkalmakat, de a nyári gyermektábor is nagy népszerűségnek örvend, és van igény arra, hogy többet találkozunk és többet menjünk, nem csak az ifjakkal, hanem az idősebbekkel is, kirándulásokra, színházlátogatásokra, illetve egyszerűen csak szervezzük meg a találkozás alkalmait, amikor az ige, és talán néhány finom falat mellé összegyűlve beszélgethetünk, és a mindennapok sodrásából kiszakadhatunk.
Közeleg a múzeumok éjszakája, minden évben Szent Istvánkor, az ahhoz közeli szombatesten nyílnak meg országszerte a kiállítóhelyek, múzeumok kapui, most június 20-án. Előzetesen több mint 450 intézmény, mintegy 3000 programmal regisztrált. A fő tematika az ízekbe zárt történetek, ki a maga módján dolgozza fel és mutatja be a gasztronómia és a kultúra kapcsolatát. Debrecenben idén is a kulturális intézmények széles összefogásával szervezik a múzeumok éjszakáját, várja majd a látogatókat a Déri Múzeum, a MODEM, a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, a Nagy Templom, a Kis Templom és a Bocskai Dandár. Az együttműködést emelte ki az esemény beharangozóján Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere.
Debrecenben nagyon fontos szerepe van, és volt mindig is a kulturális örökségünknek, történelmi hagyományainknak. Ennek az őrzői a múzeumok, nem csak a Déri Múzeum, hanem a Református Kollégium Múzeum, de akár a Nagy Templom, a Kis Templom, Szabó Magda Emlékház, vagy a MODEM. Debrecen sokszínű kulturális örökségét, ez a sokszínű hálózat mutatja meg az év minden napján. Jön akkor a múzeumok éjszakája, ami ugye egy nemzetközi és azon belül egy országos kezdeményezésnek a helyi megvalósulása. Mégiscsak egy különleges lehetőség, hiszen arra hívnak minket itt a város élőket, és természetesen az ide látogatókat is, hogy szenteljünk egy egész estét, éjszakát a kulturális örökségünknek, a múzeumainknak. A múzeumok éjszakája mindig egy remek lehetőség arra, hogy kicsit a színfalak mögé is betekintsünk, a múzeumok életét egy kicsikét jobban megismerjük. Ugyanakkor debreceni múzeumok éjszakájának szerintem izgalmas és nagyon fontos sajátossága, hogy az egyes szereplők, az egyes múzeumok, kiállítóhelyek nem egymás mellett párhuzamosan állítják össze a programjukat, és várják egymás a jó értelemben konkurálva az érdeklődőket, látogatókat, hanem egy igazi csapatmunka, amely során megszületik évről évre a múzeumok éjszakájának debreceni programsorozata. Nagyon fontosnak tartom azt a fajta közös gondolkodást és egyeztetett, egymásra figyelő szervezést, amivel a múzeumok éjszakáját a debreceni múzeális intézmények előkészítik, és aztán természetesen megvalósítják.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Mondd, mennyit ér. napra kerül kifogás. Miért nem jó, miért nem épp, miért nem érek rá? Szeretném inni, s jó ez így nekem, de nem lehet csak enni a könyvbe írt helyem. Elfogynak az évek, és nem ébredünk fel, túl késő lesz, mikor játszanál velem. Mondd, mennyit
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit 2026. június 13-án szombaton. A szerkesztőt Hornyák Zoltánt hallják. Mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd fél hétkor híreket hallhatnak. Ezután arról szólunk, hogy már egészen kicsi korában tipikusan az a kisgyermek volt, aki mindent kipróbált, ha kellett apró darabokra szedte a virágot, hogy megnézze, hogyan épül fel. A kertek növények iránti szeretete családi örökség, így nem volt kérdés, mi is lesz, ha felnő. Biomérnökként végzett, tanult Amerikában, saját vállalkozást vezet, és szinte mosolyog a hangja, amikor a munkájáról kérdezi az ember. Ő Berecki Anna, a B-Blooms egyik alapítója, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani. A témáról bővebben fél hét után nem sokkal. Tartsanak velünk!
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. Azt sem, hogy ki vagyok, utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy itt most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfeledj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet, s ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyj magad mögött a gondokat.
Csak húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven
Rádió. Az értékek hullámhosszán. Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Mai igei üzenetet Gál Judit debreceni kórház lelkész tolmácsolásában halljuk. Olvasom Istennek igéjét a 109. Zsoltárból, a 17. vers második felét és a 20-21. Verseket eképpen. Nem telt kedve az áldásban, maradjon is távol tőle. De te, Uram, tégy jót velem nevedért, jóságos szereteteddel ments meg engem. Mert én nyomorult és szegény vagyok, a szívem is sajog bennem. A Zsoltárok könyvében többfajta imádságot találunk. Vannak hálaadó imák, zarándokénekek, királyzsoltárok, és vannak panaszzsoltárok is. Imádságok egy külső körülmény, vagy emberek által okozott nehézségben, bajban, ahol mindezt az író Isten elé viszi. Fájdalmát, haragját, tehetetlenségét, sőt még a bosszú vágyát is. Vágyva, kérve a szabadulást, de az Úr igazságos ítélete által. A 109. Zsoltár épp ilyen. Panasz a rossz akarók miatt. Nem ismerjük a hátteret, de ezt olvassuk. Bűnösök és alattomosok tátották fel szájukat ellenem, hazug nyelvvel beszélnek velem, ok nélkül harcolnak ellenem. Fájó tapasztalat lehet ilyet átélni, esetlegesen hazug vádakat, rossz akaratot. Majd így olvassuk, de én imádkozom. Milyen ajándék és lehetőség az ima, oda bízni arra, aki igazságosan ítél. Aki tudja nem csak az eseményeket, de az ártó szándék okát. Ismeri mind a két fél szívét, gondolatát is. Mert valljuk be, mi mindig csak a saját igazunkat látjuk, saját sebeinket érezzük, és nem könnyű elcsendesedve, objektíven végig gondolni a sebző történéseket minden résztvevő oldaláról. Elpanaszolja tehát az író a sérelmeit, kérve az igazságos ítéletet és következményet azokra, akikről különös megjegyzést tesz. Nem telt kedve az áldásban, maradjon is távol tőle. Áldásra vágyni, áldásokat felismerni, abban megmaradni, úgy tűnik mindenki szeretne. S mégis ez a mondat másról tanúskodik. Mi az áldás? Mindannak a jónak áradása, megvalósulása, amit az Úr ad, ami általa jó. Az áldás forrása maga a Teremtő. Nélküle is lehet sikeres az ember, sikernek vélt eredményekkel. Az áldás hosszú távon jó, s ahol ezt lehet tapasztalni, még ha nem is ismeri fel valaki, annak forrása Isten. Az áldott állapot jó a környezetnek is. Lehetnek nehéz pillanatai, időszakai. Hosszú távon mégis élet, bőség, felszabadulás fakad. Áldás maga az élet, a termés, a tápláló eső, áldás a napfény, az eredményes munka, egy jó pihenés, egy jó beszélgetés, hittapasztalat. Ezer jelét tapasztalhatjuk Isten áldó jelenlétének. Ha van rá szemünk és szívünk, mert sokkal többször felismerhetjük nyitott lélekkel. Egyszer egy idős bácsi mesélt az életéről, és amikor a sok éve elhunyt feleségét említette, mindig könnybe lábadt a szeme. Úgy látom, még mindig nagyon hiányzik a társa, jeleztem számára. Mire ez volt a válasz? Hát persze, nekem ő volt az áldás az életemben. Ó, micsoda ajándék áldássá válni mások számára. Ezért is különös a zsoltáros szava, van, akinek nem telik kedve az áldásban, nem Isten vonja meg tőle, de ő maga dönt így, hogy nem kívánja az Úr akaratát, segítségét, jelenlétét keresni, csak magára támaszkodnik. Maradjon is ebben, hallottuk. Mert mindenki szabad akaratot kapott, minden ember az Istentől. Szabad áldatlan életet élni, áldatlan állapotokat teremteni, áldás nélkül tengődni, de van más lehetőség is. De te, Uram, tégy jót velem nevedért, jóságos szereteteddel, ments meg engem, hallottuk. Nem a saját igazára hivatkozott, még csak nem is a fájdalmával kívánt együttérzést kiváltani. Odaáll a mennyei atya elé, és ezt kéri. A te szereteted, a te neved és hűséged miatt szállj meg és könyörülj rajtam. Mert nem a saját érdemeire tekintve lehet hivatkozása bárkinek, hanem egyedül a mellénk álló, értünk életét adó Krisztusra nézve. Ő váltott meg. Ő a védőügyvéd. Általa lehet utunk az atyához, sőt gyermekei lehetünk a hatalmas Istennek. Ez a kapcsolat a hivatkozás az alázatos kérésre. Jóságos szereteteddel ments meg! Lehetnek panaszaink mások vagy a körülmények miatt. Lehet kérésünk, vágyunk saját elképzelések okán. S lehet alázatos imánk és áldásra vágyódásunk a könyörülő és kegyelmes Úr szeretete miatt. Ha felnézünk, másképp tudjuk látni azt is, ami körülvesz. S talán nem csak a bántást, de az áldásokat is felfedezzük. Legyen így. Imádkozzunk. Minden áldások adója, szerető mennyei atyánk. Hálát adunk neked, hogy jöhetünk hozzád minden állapotunkban. Örömeinkben, de sebzettségünkben, igazságtalan bántások, sérelmek között is. Köszönjük, hogy te értesz és megértesz bennünket, hogy neked is fáj, amikor mi kínlódunk. Te igaz bíró vagy, rád bízzuk életünk megsebzettségét. Kérünk, add nekünk és környezetünknek is mindazt, ami előre visz, ami láttat téged, ami közelebb vonz akaratodhoz. Segíts áldásaidban bízni, és azokat meglátni. Amen.
Igei gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
All of my joy, all of my peace, all of my purpose. All of the confidence in knowing that it's working. All of the healing in the middle of the hurting. At the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that never fades. 'Cause what the Lord when I get stuck in all my weakness. Give me the truth when I forget and I can't see it. I'm not gonna buy into the light and I'm defeated. No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord gives, the world can take. I hold on to the promise he will bring. 'Cause what the Lord on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord
az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amelyet több mint 3 milliárd 600 milliós javítási és fejlesztési programot jelent. Ezt jelentette be Köbbel Anita kormányszóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormányszóvivő. Köbbel Anita a beruházásokról elmondta, megjavítják a Szent László kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc délpesti kórház és rendelő intézetbe, helyreállítják a Bajcsi Zsilinszky kórház hűtőszivattyúit, javítják a Szent Imre egyetemi oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit. A 3 milliárd 600 millió forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed a Miskolci Központi Kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatikai rendszer építésére, valamint Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heinpál Gyermekkórházban is lesznek fejlesztések, ismertette a részleteket a kormány szóvivő. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően kiemelte, a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Hétfőn a napi rendelőtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról és a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló indítványokat. Péntektől Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével június 12-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jásznagykonszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben. Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. A kiszáradt talaj gyorsan elszívja a nedvességet, a nappali felmelegedés és a szeles időjárás pedig tovább fokozza a tűzveszélyt. Mindez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu oldalon lehet tájékozódni.
Az időjárásról.
Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
Európa Rádió híreit hallották.
Hűvös van a város áll, tömeg van, nincsen mámor, behúzva minden szárny, semmi sincs már az elmúlt nyárból. Körötted füst és sár, megint csak lennél máshol, elégett wolfram szál, ez maradt meg az éjszakából. Ez így most bent, hosszú zápor, nem ragyogsz, nem szikrázol, elég.
kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőröndel, fütyülni örökre, mi lett a körökkel, amiket leírtál. Némelyik visszatudál, mint egy eltévedt visszafutár. Menni kéne, de a távolság sokba van, befele utazol, a szem hunyva van. Édes élet, egy cukor kávé, ennyi tud lenni most kb.
Világgel mennék veled, kékre festeném az eget.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, már egészen kicsi korában tipikusan az a kisgyerek volt, aki mindent kipróbált, ha kellett apró darabokra szedte a virágot, hogy megnézze, hogyan épül fel. A kertek, növények iránti szeretete, családi örökség, így nem volt kérdés, mi is lesz, ha felnő. Biomérnökként végzett, tanult Amerikában, saját vállalkozást vezet, és szinte mosolyog a hangja, amikor a munkájáról kérdezi az ember. Ő Berecki Anna, a B-Blooms egyik alapítója, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani. A riporter Balázs Alexandra.
A családom mezőgazdasággal foglalkozik, így a mindennapi beszélgetésben is benne voltak ezek a dolgok, illetve a nagyimmal is nagyon-nagyon sokat kertészkedtem, aki egy erdő mellett lakik, szóval így tényleg meg tudtam tapasztalni a természetnek minden kis apró örömét, a növényektől kezdve a kis apró élőlényeken át mindent.
És egyébként az természetes volt, hogy ezen a pályán mész tovább?
Hát igazából abban biztos voltam, hogy valamilyen módon szeretnék a biológiával, vagy hogy így az élő dolgokkal foglalkozni. Már általános iskolában is nagyon szerettem, aztán gimnáziumban egy fantasztikus biológia tanárom volt, aki szintén így csak tovább erősítette be, hogy ez így nagyon közel áll hozzám. De azt is tudtam, hogy mondjuk orvos semmiképpen se szeretnék lenni, és akkor így próbáltam ki is labizálni, hogy mit lehet még csinálni az alapján, hogy szeretem a növényeket meg az állatokat, és feltétlenül biológus se szerettem volna lenni. Aztán nyilván így a család oldalára jött a lehetőség, vagy az opció, hogy hát akkor a mezőgazdasággal is foglalkozhatok, vagy mehetek agrár képzésre, de akkor még annyira az se tetszett, és akkor így találtam rá a biomérnök képzésre, ami...
Mit csinál egy biomérnök?
Na ezt a kérdést szerintem egyik biomérnök se szereti. Ugye nagyon sok irányba lehet menni, szóval mondjuk a szennyvíz telepektől kezdve a gyógyszergyárig kb. Bárhol el lehet helyezkedni. Talán úgy fogalmaznám meg, hogy azokat a folyamatokat, amiket eddig mondjuk kémiai úton oldottak meg, vagy másfajta módon, azt megpróbálják biológiai folyamatokkal átalakítani. Tehát mikroorganizmusokat, baktériumokat, gombákat használnak, ahhoz, hogy akár mondjuk az élelmiszeriparban is, vagy a gyógyszeriparban, vagy tényleg ilyen szennyvíz, tisztítás és társai. De hogy ebből is kiderül, hogy ez egy ilyen nagyon szertágazó terület, és így az alapképzés során nekünk leginkább arra fókuszáltak, hogy ezt így mindent megpróbálják bemutatni, és volt valamilyen szintű specializáció, de azért eléggé nyitottan hagyták, hogy akkor merre is menjen tovább az ember. És én így az alapképzésem során jöttem rá, hogy engem az a része érdekelt leginkább, ami így a mezőgazdasághoz kapcsolódott vissza, szóval végig csak visszakapcsolódtam, így mond a családi gyökerekhez, és akkor a mesterképzésemet már végül így visszakapcsolódva az agráriummal kapcsolatban végeztem el.
És Amerika hogy jött a képbe?
Őszinte szeretnék lenni, teljesen véletlenül. Az eredeti tervem, azt kell rólam tudni, hogy én nagyon szeretek tervezni, nagyon struktúrált vagyok, nagyon szeretek így kontrollálni a dolgokat, azért kb. Mikor már az alapképzésemre jelentkeztem, akkor tudtam, hogy majd én a mesterképzésemet Dániába szeretném majd megcsinálni, biotechnológia szakon, és erre így tudatosan készültem is, amúgy fel is vettek az egyetemre, de aztán az utolsó pillanatban végül kihátráltam belőle, mert akkor már volt egy ilyen kis startup vállalkozásunk, és így rájöttem, hogy a kettő azon fog egyszerre menni, hogy én Dániába csinálok egy mesterképzést, és közben itthon meg egy vállalkozást csinálunk, és akkor így Dániáról lemondtam, de hogy valamit mégiscsak szerettem volna így tovább képezni magam, és akkor így teljesen véletlenül találtam rá arra, hogy hát vannak online képzések is, és nem csak online képzések vannak, hanem akár egy egész mesterképzést is el lehet végezni online, és akkor így találtam rá erre az amerikai egyetemre. Nagyon rövid volt a jelentkezési határidő, de mivel már a Dánia Egyetemre való jelentkezés miatt kb. Meg volt minden anyagom, így gyorsan le tudtam adni mindent, és szerencsére be is kerültem, és akkor így tudtam elvégezni.
És itt mi volt a képzésnek a lényege?
Angolul crop science-nek hívják, magyarul nincs szerintem egy az egyben ilyen szak, de egy agrárképzés volt igazából, de kicsit ilyen vegyesen, meg nekem azt tetszett benne, hogy nagyon napra kész volt, szóval agrárdigitalizációról is beszéltünk, de ugyanúgy a regeneratív mezőgazdaságról, és akkor ott találkoztam a planting design-nal, ami ez az ilyen fenntartható kerttervezésnek az alapelve is, szóval, hogy itt tényleg nagyon sok minden bele lehetett ott is szagolni, és hogy nagyon napra kész és aktuális problémákkal is foglalkoztunk.
De akkor már egyébként a fenntarthatóság kérdése az ott volt az életedben, tehát ezzel már foglalkoztam, mert gondolom azért nem gyerekként kezdtél el ezzel foglalkozni, sőt, hát gyerekként, mondjuk én idősebb vagyok nálad, de fenntarthatóságról nem is hallottunk, inkább környezetvédelemről.
Igen, pont ezt akartam mondani én is, hogy amúgy egészen kiskoromtól kezdve a környezetvédelem, az mindig nagyon érdekelt, és szerintem az, hogy akkor környezetvédelem, most fenntarthatóság, vagyis hát most már azt mondanám, hogy inkább az utóbbi pár évben fenntarthatóság, és most az új trendi szóra ez a regeneratív, meg regeneráció. Szóval, hogy ezek szerintem hasonlóan alapértékeiben mindegyik ugyanazt próbálja célozni, csak éppen időszakonként másképp hívjuk, vagy más ilyen gyűjtőszót használunk rá. És emlékszem, hogy amikor már gimis voltam, de még ilyen 6-osztályos gimnáziumban jártam, szóval szerintem 7.-8. környékén volt az, hogy elkezdtek építeni egy ilyen autópálya elkerülőt ott hozzánk közel, és ezt az erdőn keresztül vitték, és én teljesen fel voltam háborodva azon, hogy most emiatt kivágnak fákat, és akkor ezen gondolkoztam ilyen tizenpár évesen, hogyan tudnék kampányolni ellene, hogy ne vágjanak ki fákat autópálya miatt.
Hát igen, itt kezdődik az igazi aktivista élet. Ugye a mezőgazdaság az végigkíséri az életedet, de igazság szerint nem a mezőgazdaságban hasznosítod a tudásodat.
Igen.
Honnan jött ez a fordulás? Tehát, hogy Amerika hozta ezt a fordulást, amit ott megtapasztaltál, és bizonyos mértékig tanultál is, a fenntartható kertek iránti szerelem az ott kezdődött?
Biztos, hogy nagyon nagy szerepet játszott bennem az amerikai tanulmányom, meg az ottani tapasztalataim, mert azért volt szerencsém kint lenni kétszer hosszabb, rövidebb időre, és azok is nagyon meghatározók voltak. És igen, így átalakult a mezőgazdaság olyan szempontból, hogy ugye említettem, hogy volt egy startup vállalkozás, amiben részt vettem, és az egyértelműen mezőgazdasággal foglalkozott, aztán abból kiléptem, és akkor utána jött, hogy inkább a fenntartható kertek irányába mozdultam tovább, de napi szinten ugyanúgy foglalkoztat, és ugyanúgy foglalkozok valamilyen szinten így a mezőgazdasággal is, hiszen a családomat még mindig érinti, meg így nem tudok elmenni a hírek, meg az aktualitások mellett, de szakmai szinten most inkább a fenntartható kertekkel foglalkozom, igen.
Igen, mondjuk az embereket ez most megfogta, és hogyha azért az ország sok városában járunk, akkor például a panelrengetegben találkozhatunk már virágos részekkel, olyan kertekkel, amelyek már klímabarátok, mert ugye az emberek elkezdtek igényt formálni erre. De ez önmaguktól jött, vagy voltak emberek, olyanok, mint például te, akik erre fölhívták a figyelmet, és elkezdték ezeket a kis klímakerteket kialakítani, mondjuk egy társasházon, vagy egy panelházon belül is, az udvaron belül?
Szerintem valószínűleg mindkettőnek volt szerepe. De amikor én például Amerikában így tanultam erről, az talán 2023, akkor így nekem ez így teljesen újdonság volt, vagy újként hatott, hogy ó, hogy így is lehet nézni egy kertre? És akkor ez így engem nagyon megfogott, és így azt éreztem, hogy itthon ez még nem feltétlenül van így, és akkor így fejembe vettem, hogy jó, hát akkor majd itthon én ezt megvalósítom. És hogy jobban utána kezdtem járni a dolgoknak, rájöttem, hogy azért már itthon is vannak szerencsére tök jó kezdeményezések, és nem sok idő telt el, pár évről beszélünk, de így is ez a pár év szerintem nagyon-nagyon sokat számított, és most már tényleg azt érzem, hogy hogy egyre inkább ugye köztudatban is ott van, meg tényleg vannak már versenyek, pályázatok arra, hogy megkapja valaki az, hogy klímabarát kert, vagy fenntartható kertek, akár önkormányzati szinten, vagy akár gazdasági szereplők is indítanak ilyen pályázatokat, szóval, hogy szerintem ez tök jó. Meg van város szinten is több kezdeményezés, most már több városnak is van saját magkeveréke, ilyen vadvirágos magkeveréke, szóval ezek biztos, hogy nagyon sokat segítettek, és szerintem igen, az emberekben is elindult, meg ilyen általános igény jobban arra, hogy szeretnének visszakapcsolódni így a természethez, és az, hogy a kertek formája az az egyik talán legegyszerűbb módja.
Mitől lesz klímabarát egy kert?
Hát az egyik talán, és az egyik legfontosabb az az, hogy nem gyeptengerünk van körbe sövénnyel, ami ugye régen túlja volt, most már inkább a vér megy. Szóval, hogy a kertünk ne egy monokultúrás hely legyen, mint hogy a mezőgazdaságban is sokszor csak kukorica, búza, napraforgó táblák vannak. És ugyanez a kertre levetítve az, hogyha csak gyep van, és körbe egyetlen egy fajból sövény, az olyan, mint egy ilyen ökológiai sivatag. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi nagyon aszályos, most már nem csak nyár, hanem tavasz is sajnos, ezeket a gyepeket fenntartani, az így teljesen mesterséges úton lehet csak. Tehát folyamatosan öntözni kell, meg trágyázni, meg gyepszellőztetni, meg nyírni, meg ilyenek, és hogy ez biztos, hogy nem klímabarát, de hogy szerintem nem is észszerű folytatni. És hogy akkor mi más lehetne csinálni? Hát az is tök jó, hogy ha már legalább fákat elkezdünk ültetni, vagy legalább többfajta cserjéből álljon a sövényünk, de hogyha még ezt tovább turbózzuk virágokkal, mi leginkább ívelő virágokat szoktunk alkalmazni, és ez egy gondozás szempontjából is sokkal egyszerűbb, mert csak egyszer elültetjük, és akkor onnantól kezdve nem kell minden évben újra elültetni őket. Figyelünk arra, hogy egészen koratavasztól késő őszig mindig legyen valami, ami virágzik, ami nem csak számunkra lesz szép, hogy mindig van valami, ami pompázik a kertben, hanem a beporzók számára és a hasznos élőlények számára is fontos, folyamatosan tud biztosítani táplálékot és élőhelyet. Az, hogy figyelünk arra, hogy tényleg minél több faj legyen, és ez nem csak a növényekre értve, de hogy a növényekre van talán nagyobb ráhatásunk, de ha minél több növény lesz, akkor meg fog jelenni minél több kis élőlény is. Madár, akár sündisznót, és hogy biztosítsunk számukra élőhelyet, táplálékot, vizet. Azt talán már eléggé elfogadott és bevált módszer, hogy télen etetjük a madarakat, és arra elfeledkezünk, hogy amúgy nem csak élelemre van szükség, hanem vízre is. És hogy csak egy nagy virág alátétbe öntünk vizet, mert azzal is nagyon-nagyon sokat tudunk tenni.
Megvolt már a vállalkozásotok Pusztai Boglárkával akkor, amikor hozzákezdtél a saját lakóhelyeden a klímabarát kert kialakításához?
Igen.
Tehát előbb volt a vállalkozás, és utána jött az, hogy átalakítsd a saját kertet. Miért? Úgy gondoltad, hogy jót tenne az egész közösségnek, hogyha ott is azt a kertet olyanná formálnátok, ami nem csak a természetnek jó, hanem tényleg összehozza a közösséget is.
Részben igen, részben meg akkor jött létre az a helyzet, hogy ide költöztünk. És hát az egyik oka, hogy én mindenképpen ide szerettem volna költözni, az az, hogy volt egy kis kert, és városban lehet egy kert, az nekem így egyértelmű döntés volt, hogy jó, akkor nekem ezt kell. És akkor végül ide is költöztünk. Nyilván egy kicsit vártam, hogy megismerjem én is a kertet, hogy milyen adottságai vannak, milyen fényelnyék viszonyok vannak, felmérjem azt is, hogy amúgy kik azok, akik használják, milyen igények vannak, és akkor utána elkezdtem akcióba lendülni, és így szépen folyamatosan így átalakítani, meg szeretek kísérletezni is.
És nem ütköztél ellenállásba? Tehát senki nem volt, aki azt mondta, hogy na már pedig itt nem lesz klímabarát kert?
Nem, bár hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor az elején szerintem nem mondtam, hogy én itt klímabarát kertet fogok csinálni, csak arra vállalkoztam, hogy én szívesen végzem a kertnek a fenntartását, és utána így utólag így szépen csöpegtettem. Tavalyi évben elindultam egy pályázaton, amit így társasházaknak is meghirdettek, ilyen klímabarát kert címen, és akkor azt meg is nyertük, és akkor utána már így arra hivatkozva már könnyebb volt azt mondani, hogy hát amúgy igazából igen, ez egy klímabarát kert, egy ilyen természetközeli kert, és így szerencsére nem tapasztaltam negatív hozzáállást.
És most már mindenki közösen részt vesz a kert alakításában? Tehát, hogy mennek és segítenek neked?
Hát azért itt még nem tartunk, 12 lakásos házról beszélünk, sokan vannak, akik amúgy albérlők, viszonylag kevés az a tulajdonos, aki itt is él, és így nem is tudom, hogy mondjuk az albérlők mennyire kapnak tájékoztatás dolgokról, mert sokszor csak tulajdonosoknak mennek ki az információk, az albérlőknek kevésbé. Szóval, hogy így a munkát azt amúgy egyedül végzem, meg néha a férjemet ráveszem, mikor ilyen nagyobb fizikai munkára van szükség, de az, hogy mondjuk a komposztálót elkezdték használni többen is, az már nekem egy ilyen pozitívum, meg hogy azért így szoktam látni, hogy néha vannak kint kertben is emberek, de hogy azért még az a nagy közösségi élmény, nagy közösség építő ereje még folyamatban van a kertnek.
Kedves hallgatóink, Berecki Anna biomérnökkel Balázs Alexandra beszélgetett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Alig várod már a legszebb éved, az ördögöt se vedd el.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.